Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A génterápiák fejlesztését segítő diagnosztikai módszert fejlesztettek ki magyar kutatók, amelynek a célja, hogy a génterápiák eredményességét fokozni tudja, mondta Hillier Dániel, a HunRend Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont látásrendszer szintű neurobiológiai kutatócsoport vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia Lendület kutatócsoport vezetője. Szabó Gergő interjúja.
A génterápia az mindig egy forradalminak számító eljárás. Azt célozza meg, hogy a betegséget kialakító genetikai elváltozást javítsuk ki, a hibás géneket kijavítjuk, kicseréljük, új működőképes génnel helyettesítjük. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a testünkben lévő, mint egy hatalmas könyv, ami leírja, hogy hogy működnek a sejtjénk, milyen proteineket, fehérjéket termelnek, ehhez egy üzenetet küldenünk, amit egy ártalmatlanított vírusba csomagolunk be, az a kvázi a postás szerepe, aki a helyes kódot, helyes mondatot juttatja be a szervezetbe, hogy mostantól nem a beteg, hanem a helyes gént termeljük. A beteg az találkozhat korábban is ezekkel a vírusokkal, természetes életünk során ezt nagyon sokan megtesszük, és itt ekkor ellenanyagokat termel ezek ellen a vírusok ellen, és ezek olyanok, mint egy őrök, amik felismerik és hatástalanítják ezt a terápiás vírust, és akkor nem tudja eljutatni az üzenetet a célsejtekhez, és akkor a terápia az hatástalan marad, és ez a génterápiának az egyik legnagyobb akadálya ma. És a hatástalanság, hogy a terápia az hatásos vagy hatástalan lesz, erre jó a most kifejlesztett tesztünk is, az úgynevezett neutralizációs teszt. Ez egy olyan laboratóriumi eljárás, amely a kezelés előtt meg tudjuk vizsgálni, hogy a páciens vérébe vannak-e hatástalanító gátló antitestek, és egy ilyen teszttel ki tudjuk választani azokat a betegeket, akiknél a terápia nagy eséllyel működni fog, sikeres lesz. Általunk kifejlesztett módszernek több előnye van. Az első az, hogy sokkal érzékenyebb, mint a többi módszer, amit pillanatilag iparban vagy a klinikumban használnak, tehát egy pontosabb, megbízhatóbb módszert fejlesztettünk ki, ami sokkal érzékenyebben méri ezeknek antitesteknek a szintjét. És a másik fontos újítás, hogy mi egy nyílt, egységes módszert adtunk, mint hogyha egy szakácskönyvet adnánk ki, amit mindenki csak elővesz, és hogyha van megfelelő laboratóriumú eszköztára, akkor végigmegy rajta, és meg tudja csinálni. Ez sokszor nem így van. Különböző cégek és fejlesztő laboratóriumok saját módszerekkel dolgoznak, és így nehéz is megállapítani azt, hogy a különböző terápiáknál pontosan hogy is definiálják, hogy ki az, aki beléphet, ki az, akinek hatásos lesz, és ki az, akinek nem.
Ugye ezek a kutatások, a klinikai kutatások több fázisúak egészen addig, amíg tényleg segíteni tudnak a betegeken. Hol tart most ez az eljárás? Mikortól lehet alkalmazni egyes betegeknél? Vagy esetleg erre már sor is került?
Módszerünket azt mind beteg mintákon, mind terápiák fejlesztéséhez elengedhetetlen állatmodelleknek a mintáin is teszteltük, és ez azért nagyon fontos, mert ahhoz, hogy egy ötlettől, hogy a testünk könyvébe egy elromlott kódot, hogy mi is az a kód, és hogy javítjuk ki, ezt rögtön emberben nagyon-nagyon nehezen tudjuk megtalálni és megérteni, ezért modelleket kell alkotnunk egyszerűbb környezetbe, állatmodellekbe, és mi a módszerünket több fajon magába az emberbe is teszteltük, és ennek az az előnye, hogy már rögtön, aki ezt a módszert el akarja használni, ez a kezdet fejlesztés első lépésétől akár az utolsóig, az emberig alkalmazhatja. A génterápia az annak ellenére, hogy a 2000-es évek elején indult, és az első engedélyezett terápia pont a vakság visszaállítására körülbelül 10 éve elérhető, még mindig gyerekcipőben van. Több száz terápia van klinikai fejlesztés alatt, tehát itt azért nagyon komoly új módszerek jönnek abban, hogy a betegek ne csak kezelést kapjanak, hanem terápiát. Tehát ez egy viszonylag szokatlan valóság, hogy megint a vakságot példának hozva, nem azt jelenti, hogy valakinek egy súlyos betegsége van akkor, hogy életem végéig egy injekciót kell kapja, hetente, havonta, vagy egy tablettát kell szednem, hanem megdöbbentő módon egyetlen injekcióval megjavítunk életfunkciókat, és ez az életünk végéig velünk marad. Azt gondolom, ez tényleg egy nagyon új, de nagyon, nagyon fontos, és minél több betegségre találunk ilyen megoldást, hát annál több betegnek lesz sokkal jobb az élete.
Sigma, a holnap világa.
Szicílián és Hawaiion is vulkánok törtek ki. Az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatója szerint azonban egyelőre inkább turista csalogató eseményekről van szó, amelyek jelenleg senkit nem veszélyeztetnek. Kocsonya Zoltán elsőként a Catania közeli Etnáról kérdezte Harangi Szabolcs geológus vulkanológust, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját.
Már nyár elején, június elején is volt egy kitörő, és aztán néhány nappal ezelőtt újra kitört az Etna, és azóta is folyamatos a láva folyás. Hát mi is történik most ott, és mennyire lehet aggasztó mindaz, ami most ott történik?
Igen, hát a vulkánok is bemutatják, hogy milyen tűzijátékra képesek. Jelenleg is zajlik láva tűzijáték kitörés az Etnának a csócsi területén, a legaktívabb a délkeleti kráter mutatja ezt a látványos láva tűzijáték kitörést, miközben az oldalán láva csobog le. Már augusztus elején elindult a láva folyás. Vélelmezem, hogy friss gázgazdag magma érkezik felfelé, és ez kinyomta a ott lebzselő idősebb magmát, és ez az, ami repedéseken keresztül kifolyt, és egészen hosszan vagy 700 métert csordogált le egy láva a Etnának a délnyugati oldalán, de most ez abba maradt, és úgy tűnik, hogy most már valóban a friss magmának jut a főszerep, és nagy robbanásokkal, hanghatással együttjáró kitörések zajlanak, és akár ebből lehet egy látványos, úgynevezett paroxizmális kitörés is.
De ez csak látvány, vagy látványosság, vagy valóban veszélyeket is jelenthet? Tehát érinthette mindez mondjuk lakott területeket, különösen a közeli Catániát? A korábbi kitöréseknél emlékezhetünk, akkor például a catániai repteret le kellett zárni többször is.
Igen, ez alapvetően turista csalogató kitörés, és valóban rengeteg turista érkezik, és egész közel, tehát a csúcsi területre fel lehet jelenleg még menni, tehát nincs olyan jel, ami arra mutatna, hogy hirtelen ez átváltana egy erőteljesebb kitörését, bár ez bármikor következhet, de ezt a turistavezetők tudják, mert folyamatos kapcsolatban vannak a vulkanokosokkal, és akkor nyilván megteszik a szükséges intézkedéseket, de jelenleg fel lehet menni a csúcs területre, és felejthetetlen élményt lehet szerezni ezekkel a kitörésekkel. Ha ez átvált egy nagyobb lávaszökőkút kitörésre, amelyre azért van esély, akkor ami várható, hogy akár néhány kilométer magasra is feljut a vulkán, hamu, és hogyha széljárás olyan, akkor Catania felé juttatja a vulkáni hamut, és akkor leállhat a repülő közlekedés. Ez benne van az esélyben, de jelenleg még nem ebbe az irányba haladunk.
Egy ilyen nagyobb kitörésnek a veszélyét egyébként lehet előre jelezni, ezt lehet mérni, egyáltalán mennyire érzékelhető már előre egy ilyen kitörés, és milyen előjelei vannak ennek. Azért is kérdezem, mert ha jól tudom, akkor nem sokkal az Etna mostani kitörés előtt ott járt a helyszínen, akkor még ugye minden nyugodt volt, de hát nyilván, hogy szakemberek azért már következtetni tudnak előjelekből is.
Igen, igen. Amikor ott jártam, akkor persze ott voltam az Etna Observatóriumban, a Controlling Roomban, tehát ahol a jeleket lehet egy nagy-nagy kivetítő falon látni. Akkor már beszélgetünk arról, hogy valószínűleg a két hónapos szünet után elkezdődik egy vulkáni működés. Amiből ezt ki lehet olvasni, van a úgynevezett földremegés jel, amely mutatja a magma mozgását. Ez olyan, mint amikor az orgonasípon átmegy a levegő, vibrálja a levegőt, és akkor ezek egy ilyen rezonanciát okoz. Ez, amit lehet fogni, és amit most látunk, az, hogy ez a vibráció ez egyre erőteljesebb, tehát most már tulajdonképpen a vörös zónában van, ami azt jelenti, hogy egy erőteljes magma felnyomulás zajlik, ezt lehet észlelni. Ha megindul egy paroxizmális kitörés, ami egy nagyobb kitöréssel jár, akkor hirtelen ez a jel még inkább elkezd emelkedni, és akkor van talán egy óra, hogy akkor valami biztonságosabb helyet keressenek az ott fentlevők. Jelenleg ezt még nem látjuk, de az Etnát ismerve ez bármikor bekövethet.
És hát sok ezer kilométerrel odébb Szicíliától is folyik a láva, és pedig Hawaii-szigetén, a Hawaii nagy-szigeten, ahol hát igencsak látványos kitörések voltak a hétvégén. Ráadásul ez tavaly évvége óta 30. vagy 31. ilyen kitörés, azért ez különlegesnek mondható?
Igen, igen. Bár sokan azt gondolják, hogy Hawaii a legaktívabb vulkán, azért ez egy dolog, de azért minden kitörés más, és ami most zajlik, ez a pulzáló kitörés, ez már a 31. alkalom volt, tehát ez nem folyamatos vulkáni kitörés jelent, hanem egy-két hetes különbségekkel vannak kitörések, és ezek a kitörések ezek tényleg szemet gyönyörködtetőek. Ezek valóban lávaszökőkút kitörések, és ami most zajlik, ez az lávaszökőkút, az a furcsa, hogy általában egy szökőkút fölfele megy. Ez viszont oldalirányba spriccelt több mint 300 méterre, ez majdnem három focipályát spriccelt általában, tehát csak képzeljük el így. Tehát ez valóban olyan, amikor mindenki rohan oda, aki Hawaii van persze, és nézi ezeket a kitöréseket, amelyek tartanak kb. Fél napig. És aztán megint eltelik egy hét, két hét, és jön a következő. Tehát ez most viszonylag kiszámítható, de utoljára ilyen 1983-ban volt ilyenfajta kitörés, és csak megjegyzem, bár nem biztos, hogy ezt a mintázatot fogja követni, hogy akkor több mint 35 éven keresztül folyamatosan zajlott vulkánkitörés a Nagy-szigeten. Tehát érdekes lesz nézni, hogy ez miben fog majd kicsúcsosodni. Jelenleg azt látjuk, hogy ismét emelkedik a földfelszín, tehát valamikor szeptember elejére várható egy újabb kitörés, tehát ha valaki Hawaii-szigetére megy, akkor körülbelül szeptember 5-6 körül várhatja azt, hogy egy hasonló élménybe lehet része. Tehát ezek különleges dolgok, utoljára ilyen spiccelés 59-69-ben volt, tehát ez sem teljesen általános, tehát érdekes dolgokat látunk, és fel van adva a lecke a vulkanokosoknak is, hogy ezeket kövessék és előrejelzzék, hogy merre tovább haladnak ezek a vulkánok. De ezek is turista csalogató kitörések, tehát jelenleg senkit nem veszélyeztet.
Sigma, a holnap világa.
A Dunai Tokfélék élőhelyeinek térképezésében vesz részt a Széchenyi István Egyetem. A projekt hazai koordinátoraként Guti Gábor, az egyetem alkalmazott fenntarthatósági tanszékének tudományos főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia biológiai tanulmányok osztályának tagja kiemelte. A kutatás célja, hogy korszerű módszerekkel, például környezeti DNS vizsgálattal és szonár alkalmazásával tárja fel a ritka halfajok jelenlétét, elterjedését és élőhelyeit a Duna teljes hosszában. Szabó Kerkő interjúja.
Ez egy ebben az évben induló program, 3 évig tart, és egy ilyen határokon átívelő monitorozó rendszert kívánunk létrehozni a tokfélék megfigyelésére. A tokfélék Európa egyik legveszélyeztetettebb halcsoportjának tekinthetőek. Ezeket kívánjuk vizsgálni. Nagyon fontos indikátorai a folyók ökológiai állapotának. Tehát 100 évvel ezelőtt még 5 tokfaj fordult elő Magyarországon, már azonban már csak egy fajnak, a kecsegének van önfenntartó állománya Magyarországon legalábbis, és a kutatásaink elsősorban erre a fajra fókuszálnak. Tehát ami fontos ennél a projektnél, hogy a Dunamenti országoknak az együttműködésében valósul meg, tehát 12 országnak az egyetemei kutatóintézete is természetvédelmi szervezetei vesznek részt ebben a projektben, Németországtól egészen a Fekete-tengerig, és a hazai kutatásokat Magyarországról a Győri Egyetem koordinálja.
Miért vannak veszélyben ezek a tokhal fajták?
Érdekes kérdés, tehát, hogy a tokhalak nagyon ősi halfajok, mondhatjuk a legősibb halfajok közé tartoznak, tehát 200 millió évvel ezelőtt a triász korban már megjelentek az első képviselőik, hát ez az a kor, amikor a dinoszauruszok is megjelentek, és a dinoszauruszok kipusztultak, a tokfélék még mindig előfordulnak, ezért is hívjuk őket élő kövületeknek. Tehát jellemző rájuk egy úgynevezett evolúciós stabilitás. Ez részben annak köszönhető, hogy viszonylag hosszú életűek. Például a víz, ami Magyarországon korábban előfordult, még az 100 évig is él. Tehát mivel ilyen nagyon lassú az egyetfejlődésük és sokáig élnek, ezért az evolúciók is jóval lassúbb, mint sok más egyéb élőlénynek. Tehát megőrizték az ősi formáikat. Ugyanakkor az a környezet, amit az ember által létrehozott környezetnek nevezünk, abban viszont már nem tudnak jól alkalmazkodni, és hát a legtöbb fajuk az kritikusan veszélyeztetett faj ma már a Földön, és ezért is fontos ezeknek a megőrzése tudományos és természetvédelmi szempontból egyaránt.
Mennyire fontos szereplői ők az élővizek ökológiájának?
Indikátor szervezetek, tehát azért is érdekesek, mert vándorló halakról van szó, tehát a tokféléknek a többsége az tengerben él, de szaporodni folyóvizekbe vándorolnak. Tehát a nálunk egykor előforduló tokfélék nagy része a Fekete-tengerből vándorolt fel, és például a Dunának a kisalföldi szakaszán voltak a szaporodó helyek, és szaporodás követően visszamentek a tengeri élőhelyükre. Na most, ha ezen a hosszú vándorlási útvonalon van valami akadály, akkor ez a vándorlás, ami tévmilliókig működött, akkor az sérül, megszakad. Tehát ezért is nagyon érzékenyek az emberi beavatkozásokra. Tehát akkor, hogyha a tokfélék számára elfogadhatóvá tudunk egy folyót alakítani, akkor az nagyon sok más halfajnak, élőlénynek is kedvező környezetet jelent, tehát ezért fontos a tokfélékre fókuszálva elősegíteni a folyóknak a helyreállítását.
hogyan lehetne életben tartani ezeket a halfajtákat?
Hát az egy nagyon nehéz kérdés számunkra, hogy alig ismerjük ezeknek a halaknak az élő helyeit. Tehát nekünk ez az egyik célunk ebben a projektben, hogy feltérképezzük ezeket az élőhelyeket. Tehát az egyik eszköz, amit ehhez használunk, az nagy felbontású szonár. Tehát közismertebb nevén halradar. Tehát ilyen eszközökkel készítünk felvételket, felvételsorozatokat a folyónak a medréről, és ezeket utána számítógéppel elemezzük, és így módon kívánjuk jellemezni a jellemző szaporodó, táplálkozó és téli vermelő élőhelyeket hidrológiai és medermorfológiai szempontból. Hogyha ezeket az ismereteket megszerezzük, akkor lényeges tervezési alapadatokat tudunk adni tokféléknek, illetve a vándorló halaknak az élőhelyeiről, és akkor ez a helyreállításhoz, illetve a védelemhez nagyon fontos információ a vízügyi és a természetvédelmi szakemberek számára. Eredményeink most még nincsenek, mert most kezdődött a projekt, tehát nagyon az elején vagyunk még mindennek. Hát néhány felmérésünk már megtörtént. Az egyik ilyen talán érdekes felmérés még a környezeti DNS mintáknak a gyűjtése. Ez egy viszonylag modern technológia, és ez ma már egyre jobban kezd megjelenni a vízi élőlényeknek a monitorozásában is. Ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen minden élőlény valamilyen DNS-t hagy maga után a vízben. Ezek lehetnek ilyen bőrhámsejtek, nyák, vagy ivarsejtek, egyebek. Ezeket speciális szűrőkkel ki tudjuk szűrni a vízből, tudjuk izolálni, és akkor ezeket a DNS fragmentumokat gyakorlatilag egy laboratóriumban, hogyha elemezzük, akkor meg tudjuk mondani, milyen állatok fordulnak elő abban a vízben, anélkül, hogy ezeket az állatokat nekünk meg kellett volna fogni, vagy látnunk kellett volna. Tehát most ilyen módszerrel gyűjtöttünk vízmintákat a elmúlt hónapban, és hát majd várjuk ennek az eredményét. Ezzel a módszerrel például választ tudunk kapni, hogyha van egy duzzasztó valamelyik folyón, ilyen például a Mosoni-Duna az esetünkben, akkor a felvízi és az alvízi szakasznak az összehasonlításával lehet arra következtetni, hogy mely halfajok számára jelent akadályt ez a létesítmény.
Szigma, a holnap világa.
Afrikai eredetű kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími-kongói vérzéses lázvírusát. Veszélyhelyzet egyelőre nincs, de a Hunland Magyar Kutatási Hálózat elindított egy mobil alkalmazást, amely segíthet beazonosítani ezeket az újonnan megjelent vérszívókat. Várkonyi Gyula összeállítása.
Veszélyes vírusterjesztő kullancsok telepedhetnek meg Magyarországon, a klímaváltozás pedig segíti túlélésüket. Földvári Gábort, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézet tudományos főmunkatársát hallják.
Magyarországon 20-25 kullancsfaj található. Ezeknek a pontos számát azért nem ismerjük el, mert egy jelentős részük rejtett életmódot él vadon élő emlősökön, madarakon, illetve némelyik gyíkfajokon. Ami az embereket, illetve a háziállatainkat érinti, ez a közönséges kullancs, ez a leggyakoribb és a legtöbb kórokozó terjesztő faj, és vannak még olyan kullancsfajok, amelyek például a kutyákon fordulnak elő előszeretettel. Emellett a helyi kullancsfaunán kívül számíthatunk hozzánk beérkező idegenhonos kullancsfajokra. Az egyik ilyen beérkezési mód egyébként a vándormadarakkal történik. Ez gyakorlatilag minden évben egy természetes folyamat, ami igazából a változást jelenti, az az, hogy a klímaváltozás hatására egyre hasonlóbb éghajlati feltételeket fognak találni az ide behurcolt kullancsok, mint amelyek az eredeti előfordulási helyükön, akár Afrikában, akár a mediterrán térségben található.
Kecskemét környékén már több példányt is találtak, ami arra utal, hogy elindulhatott a faj megtelepedésének folyamata.
Közvetlen vészhelyzet természetesen nincsen, ami nagyon fontos, hogy figyelemmel legyünk rá. Egyrészt mi kutatók itt az Ökológiai Kutatóközpontban arra törekszünk, hogy monitorozzuk ezeknek a beérkező kullancsfajoknak az előfordulását, megtelepedését, ugyanis ez egyrészt egy ökológiai, biológiai jelentőségű tény, másrészt viszont olyan kórokozókat is behurcolhatnak magukkal, amelyeknek nem vagyunk felkészülve egyelőre a megérkezésére. Az egyik ilyen, amire a kullancsfigyelő programunk épül, ez a hialoma kullancsok által terjesztett krími-kongói vérzéses lázvírusa. Ez mediterrán országokban több helyen endémiásan előfordul. Magyarországon szerencsére maga a betegség egyelőre nincsen jelen, viszont az őket terjesztő kullancsok a vándormadarak segítségével folyamatosan beérkeznek, és a jelenlegi megfigyelések alapján azt mondhatjuk, hogy van rá esély, hogy megtelepedjenek itt Magyarországon is.
Ezek a kullancsok valamivel nagyobbak, mint őshonos fajtásaik, lábaik erőteljesen sávozottak, hátuk sötét, mozgásuk pedig meglepően gyors. A Hunren ezért a Pragmatic nevű mobil alkalmazás letöltését javasolja, ahova a gyanús kullancsok képeit feltölthetik, így segítve a beazonosításukat.
Sigma, a holnap világa.
Magyarországon is jelen van az új COVID-variáns, a Nimbus. Rusvai Miklós virológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát Kántor Viola kérdezte.
Sokan külföldről, a mediterrán régióból hazatérve betegednek meg. Felerősödhet a vírus terjedése éppen az utazások révén, és éppen így a nyári időszakban?
Én úgy gondolom, hogy nem most fog felerősödni, hanem az iskola kezdés után. Minden szülő, minden nagyszülő tudja, hogy általában az iskola kezdés után 2-3 héttel az újra találkozó és sokfelől összeverődő gyerekek hozzák a maguk vírusait. Vannak köztük olyanok, akik átestek már a fertőzésen, vannak olyanok, akik nem. Tehát fogékony gyerekek és vírushordozó gyerekek együtt vannak az iskolában, óvodában. Tehát ilyenkor megindul mindig egy légzőszervi betegség hullám, főleg akkor, ha az idő is hűvösebbre fordul, ami szeptember első felében általában szokványos. Tehát én úgy gondolom, hogy az iskola kezdés után lesz majd egy esetszám növekedés.
Mit tudunk erről az új variánsról? Különbözik a korábbi vírustípusoktól?
Nagyon kis mértékben különbözik, különösen az a régió, az a része a vírusnak, a tüskefehérje, amelyikhez az ellenanyagok kötődni tudnak, az nagyon kis mértékben tér el a korábbi variánsoktól. Ezért is a korábbi védőoltások, illetve ha valaki korábban valamelyik más típussal átesett már fertőzésen, akkor is többé-kevésbé védett.
Ugye egyes híradások szerint borotva pengének is nevezik ezt az új variánst, az éles, szúró torokfájás miatt. Ez a legjellemzőbb új tünet?
Igen, de ez az esetek legfeljebb 10-15%-ában alakul ki. Emlékszünk, a korai variánsoknál meg az íz- és szaglásvesztés volt jellemző, de az is nem az esetek összességében fordult elő. Ez az úgynevezett razor shape, vagy razor blade betegség, ami az angol elnevezésből származik. Ez a borotvapenge torok. Ez a nyelésnél jelentkezik elsősorban, és csak az esetek egy kisebb részében.
Ugye említette, hogy iskola kezdés után fog felerősödni a vírus terjedése. Fel lehet most venni, vagy érdemes felvenni a COVID elleni oltást? Egyáltalán kiknek ajánlható most ez?
Én csak a kockázati csoportba tartozóknak ajánlanám. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon már nincs olyan ember, aki korábban ne fertőződött volna, vagy ne oltatta volna be magát. Tehát a népességnek jelentős része védett. Ha valaki úgy érzi, hogy fokozott kockázati csoportba tartozik, tehát több társbetegsége van, súlyos légzőszervi betegsége van, az immunrendszere valami miatt nem működik jól, mert daganatellenes terápiában részesül, vagy daganatos beteg, akkor érdemes esetleg fölvenni a vakcinát.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.